A mai alkalommal valóban a idő rövidsége miatt egy jól ismert történetet hiszem, hogy az Úrtól vettem. Ez Dániel próféta életének egy nagyon izgalmas szakasza, és ebből szeretnék néhány tanulságot megosztani veletek. Nyissuk ki Bibliánkat Dániel próféta könyvének a 6. részén, és az első 24 verset szeretném felolvasni. Egy kicsikét terjedelmesebb ige szakasz, de nagyon-nagyon sok üzenete és nagyon-nagyon sok tanulsága van, amely hiszem, hogy a mai napra is fog elég üzenetet adni számunkra, és nyújt segítséget az életünk kisebb-nagyobb dolgaiban. Tehát Dániel próféta könyvének 6. része, első 24 vers. Dárius úgy látta jónak, hogy a birodalom fölé 120 kormányzót rendeljen az egész birodalom területén, föléjük pedig 3 fő kormányzót rendelt, akik közül az egyik Dániel volt, hogy nekik adjanak számot a kormányzók, és a királynak semmiből semmi kára ne származzon. Ez a Dániel pedig fölülmúlta a fő kormányzókat és a kormányzókat, mivel rendkívüli szellem volt benne. Ezért a király az egész birodalom élére akarta állítani őt. Akkor a főkormányzók és a kormányzók ürügyet igyekeztek találni Dániel ellen a birodalom ügyeiben, amellyel vádolhatják, de semmi okot vagy hibát nem tudtak találni, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás vagy vétket nem lehetett találni benne. Akkor azt mondták azok a férfiak, nem találunk semmi ürügyet Dániel ellen, ha csak Istenének törvényében nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók berohantak a királyhoz, és így szóltak. Dárius király, örökké élj! Tanácsot tartott a birodalom összes főkormányzója, az előjárók, a kormányzók, a tanácsosok, helytartók, hogy hozzon végzést a király, és rendelje el szigorú határozatban, hogyha valaki 30 napon belül valamely istenhez vagy emberhez könyörög, rajtad kívül, ó király, azt vessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősítsd meg a tilalmat, és add írásba, hogy ne lehessen megváltoztatni a médek és a perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Ezért Dárius király írásbeli rendeletet adott ki, amikor pedig Dániel megtudta, hogy elkészült az írás, bement a házába, felső szobának ablakának pedig nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térdre borult, könyörgött és dicsérte Istent, úgy, ahogy azelőtt is tette. Akkor azok a férfiak berohantak, és ott találták Dánielt, amint könyörgött és esedezett Isten előtt. Bementek azért a királyhoz, és ezt mondták neki, a király rendeletére utalva. Nem adtad írásba azt a tilalmat, hogyha valaki 30 napon belül könyörög valamely istenhez vagy emberhez rajtad kívül, ó király, azt vessék az oroszlánok vermébe? Felelt a király, és ezt mondta, áll a szó a médek és a perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Erre így feleltek a királynak. Dániel, aki a júdabeli foglyok közül való, semmibe vesz téged, ó király, és a tilalmat, amelyet írásba adtál, és napjában 3-szor elmondja könyörgését. Amikor a király ezt hallotta, igen elszomorodott miatta, és szíve szerint azon volt, hogy megszabadítsa Dánielt, és napnyugtáig azon fáradozott, hogy megmentse. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és azt mondták neki, tudd meg, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye, hogy semmiféle tilalmat vagy végzést nem lehet megváltoztatni, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe vetették. A király pedig ezt mondta Dánielnek, a te Istened, akit mindenkor tisztelsz, ő szabadítson meg téged. Azután hoztak egy követ a verem szájára tették, a király pedig lepecsételte gyűrűjével és a főemberek gyűrűjével, hogy semmit se változtassanak meg Dánielre nézve. Ezután a király a palotájába távozott, étlen töltötte az éjszakát, még énekes nőket sem hozatott magához. Került őt az álom. Hajnalban fölkelt a király, és még szürkületben sietve az oroszlánok verméhez ment, és amikor a verem közelébe ért, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Dániel, az élő Isten szolgája, a te Istened, akit mindenkor tisztelsz, meg tudod te szabadítani az oroszlánoktól. Akkor Dániel így szólt a királyhoz. Király, örökké élj, az én Istenem elküldte angyalát és bezárta az oroszlánok száját, azok nem árthattak nekem, mert ártatlannak talált engem, és ellened sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvendett, és kihozatta Dánielt a veremből. Amikor kihúzták Dánielt a veremből, semmi sérülés nem találtak rajta, mert hitt az ő Istenében. Ekkor a király parancsára előhozták azokat a férfiakat, akik vádat emeltek Dániel ellen, és az oroszlánok verméből vetették őket, fiaikat és feleségeiket is. Még a verem aljáig sem jutottak, amikor rájuk rontottak az oroszlánok, és összetörték minden csontjukat. Jól ismert történet, ez általában vasárnap iskolában a gyerekeknek egyik kedvenc története. Nagyon sok tanulság van ezzel kapcsolatban, és nagyon érdekes megvizsgálni Dánielnek az életét. Sokat foglalkoztam vele az elmúlt időszakban, különösen a végidőkkel kapcsolatban, És azt látom, hogy Dániel egy nagyon emblematikus figura az Ószövetségben. Egy olyan személy, aki mindenkor példa előttünk, és nem véletlen, hogy ma sok keresztény nem meri ezeket a szavakat olvasni, ezeket a sorokat olvasni, ami Dániel életéről szól, mert azt látjuk, hogy egy olyan magas szintű erkölcsi, etikai értékrend van Dánielnél, egy olyan szintű odaszánás, olyan szintű hűség, olyan szintű Istennel való közösség, amelyet nagyon sokszor, hogyha elolvasnak, és egy picikét is megpróbálják magukhoz hasonlítani, akkor elég lesújtó és elszomorító képet kapnak, és azt látják, hogy ők soha nem tudnak eddig a szintig eljutni, soha nem tudják megütni azt a mércét, amellyel Dániel rendelkezik, de a Biblia nem is azt mondja, hogy nekünk a dánieli mércét kell megütni, hanem nekünk kihez kell hasonlítanunk? Krisztushoz. Tehát a mi mércénk az magasabb, mint Dániel. Tehát ez fontos látni, hogy Dánielnek az életében, ahogy mondtam, sok tanulság van, de a mi mércénk Jézus Krisztus. És azt is le kell szögezni már az elején, hogy ebből a történetből nem lehet kiolvasni egy sikerevangéliumot. Nagyon sokan Dániel történetét arra használják fel, hogy egy sikerevangéliumot mutassanak be, hogyha valaki Istenhez hűséges, ha valaki Istenhez imádkozik, ha valaki Istennek az útján jár, ha valaki megtér és újjászületik, akkor mindig rendben lesz az élete, Isten mindig minden helyzetből ki fogja szabadítani, minden egyes dolgában sikeres lesz, nem lesznek problémái, nem lesznek nehézségei, nem lesznek harcai, nem lesznek küzdelmi az életben, virágszirmokon megyen be a mennyországba, Isten még a levegőt is megszűri előtte, nehogy a káros kisugárzásokat esetleg magába szív és a különböző dolgokat. Ez a történet nem erről szól. Ez a történet arról szól Dániel életében, hogy bármilyen helyzetbe is kerül egy hívő ember, bármilyen szituáció is adódik az élete során, amikor Isten próba elé állítja, nehézség elé állítja, akkor nem felejtheti el, hogy Isten mindig mellette van. Ha megnézzétek a Zsidókhoz írt levél 11. részét, a hithősöknek két kategóriája van. Az első hithősök, amelyeket sokan nagyon szeretünk, hogy hitáltal országokat győztek le, oroszlánok száját tömték be, megmenekültek a tűztől, asszonyok halottak révén visszanyerték, feltámadás révén visszanyerték a halottaikat. És ezt nagyon szívesen olvassuk, de a hitősöknek az a kategóriája, amikor azt olvassuk, hogy ketté fűrészelték őket, börtönben szenvedtek az ő hitükért, üldözték őket, nyomorokba éltek ezen a világon, mert Isten valami jobbról gondoskodott róluk, ezt valahogy elfelejtjük, hogy ez is benne van a pakliba. Tehát Dániel történetéből nem lehet sikerevangéliumot kiolvasni, de az benne van, hogy Isten mindig minden körülmények között veled van. Az oroszlánok vermében is. Nem fog magadra hagyni. És hogyha hitáltal így kell bemenni Isten királyságába, akkor így fogunk bemenni az Isten királyságába. Dániel története egy inspiratív történet, egy nagyon bátorító, egy nagyon buzdító történet, és engem mindig megdobogtatja a szívemet, hogy akármilyen rendszer van, akármilyen kor van, mindig meg lehet maradni Krisztusnak az útján, mindig lehet hűségesnek lenni. Nézzétek meg, itt van Dániel próféta. Körülbelül Krisztus előtt 605-ben 14-15 évesen viszik el fogságba, Babilóniába, és az antikrisztusi birodalom kapcsán már beszéltem néhány dolgot a babiloni képzésről, és azt lehet látni, hogy végig szolgál egy birodalmat, végig szolgál 70 évet a babiloni közigazgatásban, egy korrupt, egy okkult, egy vallásilag teljesen, erkölcsileg teljesen totálgázos birodalomban, és mindvégig megvan a fedhetetlensége. Láthattuk itt majd a leírásban egy picikét, mindjárt fogunk majd róla beszélni, és Dánielnek az agyát nem tudták 70 év alatt sem átmosni. Azt mondták, amikor elvitték őket fogságba, hogy a te neved innentől kezdve Baltazár lesz, Bélisten lesz az oltalmad. Eltelik 75 év, és azt látjuk, hogy az ő neve még mindig Dániel, Isten az én bírám. Nem tudták megfosztani a nevétől. Elvitték a szülőföldjéről Jeruzsálemből, hogy majd jó kis hűséges babiloni alapfalóvá teszik, de láthatjuk a történetből, 75 évvel később még mindig Jeruzsálem felé fordulva imádkozik. Nem tudták elszakítani a szülőföldjétől, bármennyire is messzire volt ettől a helytől. Elhatározták, hogy megszabadítják az Istennel való közösségétől, és bálványározott ételekkel fogják teletömni a testét, és Dániel akkor is a kóserkoszt mellett dönt, és Isten akkor is megáldja őt. Tehát lehet látni, hogy Dániel bármilyen korrupt környezet is van, bármilyen istentelen világ van, bármilyen istentelen helyzet van, Dániel meg tud maradni Isten mellett, ki tud tartani Isten mellett, és Isten megáldja őt. És nem egy utolsó alattvaló lesz, nem egy lenézett, lesajnált rabszolga, hanem az ország harmadik embere lesz, mikor a birodalom megbukik, és néhány évvel később, egy-két évvel később Dárius már a prime miniszternek, az első miniszternek akarja kinevezni a tartományában. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen közegben vagy, milyen helyzetben vagy, Isten téged fel akar emelni, meg akar áldani, még hogyha ez nehézségeken és próbákon megy keresztül. A kérdés az Dániel próféta életében is látva, hogy mi volt a kulcs. Dánielnél két kulcsfontosságú dolgot látunk. Az egyik a hit volt, illetve a hűség, a másik pedig az odaszánt élet. Ez volt a legfontosabb az ő életében, és az ima harcaiban láthatjuk azt, hogy ezek hogyan váltak valóra, hogyan valósultak meg Dániel prófétának az életében. Amikor az eseményeket olvassuk, akkor Krisztus előtt 537-538-ban járunk, a Méd-Perzsa birodalom megdönti a babiloni birodalmat, a Dániel könyvének 5. részében olvashatjuk is, hogy amikor Belsazár király megkapja a kijelentést Istentől, hogy a királyságának vége, megszűnik minden, akkor nevezik ki 3. embernek ugye Dániát, hiszen az ország uralkodója úgy Nabunaid, aki éppen az ország déli részében éppen vikendezik és nyaral, meg a keftelésének tölti az idejét. És nagyon furcsa dolog történik, hogy gondoljatok bele, elfoglalnak egy birodalmat és egy országot, és az ország 3. emberét, a 3. vezetőjét az országnak, aki ekkor már kb. 85-90 éves, nem kivégzik, nem likvidálják, nem elküldik nyugdíjba esetleg korkedvezménnyel, hanem mit csinálnak? Az új birodalom beépíti a közigazgatásba. Nagyon lesalkép a dolgot, képzeljétek el, hogy mondjuk az USA megtámadja Oroszországot, legyőzi, és Putyinnak a 3. emberét beteszi az amerikai kormányba. El tudtok ilyet képzelni? A kb. Dánielnek ilyen helyzete volt. Olyan hiteles, fedhetetlen élete volt, hogy még Dáriusz is azt mondta, nekem ez az ember kell. Nekem ez az ember kell. Mert meghallotta és tudta, hogy 70 éven keresztül milyen hűséggel szolgált végig úgy egy rendszert és egy birodalmat, hogy mindvégig hű maradt a hitéhez és az ő istenéhez. És Dáriusz azt mondta, nekem milyen hiteles emberekre szükségem van. És ráadásul az első versekben olvashatjuk is, egy olyan vezetőnek akarta kinevezni, amelynek az lett volna a célja, hogy megakadályozza a korrupciót, a lopást és a csalást. Hogy a királynak minden jövedelme megmaradjon, ami a 120 tartományból befolyik számára. Jó, tehát ezt kell látni itt a történetnek az elején, és azt látjuk, hogy Dániel életében is Isten egy folyamatos növekedést adott az elhívásában, az ajándékában, a szolgálatában. Ez egy külön tanulmány megérdemelne, hogy Dánielnek a kijelentés ajándékok hogyan jönnek az életében, Isten hogyan adja neki az újabb és újabb kijelentéseket, illetve milyen területeken kezd el szolgálni, milyen területeken kezd el munkálkodni a birodalomban. És nagyon sok keresztény ember számára ez egy tanulság és egy bátorítás is lehet, hogy igaz, hogy Isten előrébb akar bennünket vinni, Isten meg akar bennünket áltani, de nagyon fontos, hogy engedelmesek és hűségesek legyünk azon a kevesen, amire Isten elhívott, és abban a pillanatban megbízott bennünket. És az is egy gyakori tapasztalat, hogy amikor Isten valamiben előrébb akar bennünket lépni, feljebb akar vinni, vagy előrébb akar vinni egy területen, akkor mindig nehézségekkel és próbákkal találkozunk. És ezeken a próbákon és a nehézségeken vannak olyan keresztények, akik elsőre átjutnak, mert dánieli hozzáállásuk van, míg mások fel vannak háborodva, kikérik maguknak, hogy Isten miért állítja őket próbák és nehézségek elé, mert ők nem ezt olvasták, vagy nem ezt hallották. De Dánielnél ezt lehet látni, hogy egy erős jellemű, egy erős szívű ember volt, akit Isten meg tudott áldani, meg tudott segíteni, mert kiváló szellemű ember volt. És azt is jelenti ez a kifejezés, majd fogunk ezzel egy picit foglalkozni, hogy nagyon erős identitása volt, nagyon erős személyisége volt. Nem voltak sebek az életében. Dániel nem tudott volna ilyen szintre eljutni, és nem tudott volna megállni ebben a helyzetben, hogy azok a sebek és sérelmek, amelyekre jogosan hivatkozhatott volna, erre voltak a szülőföldemtől, megváltoztatták a nevemet, elszakítottak a családomtól, átmosták az agyamat a babiloni iskolai rendszerre, sok minden ráfoghatta volna, bevádolták őt, a barátait meg akarták égetni. Rengeteg problémája volt, de Dániel ezekből mind szabad és gyógyult volt. Ezek a sebek, amik ott vannak sokszor a hívő emberek életében, ezek szoktak általában akadályai lenni, hogy sikerrel vegyük az előttünk lévő kihívásokat és nehézségeket. Valakinek az önvádlással van problémája, valakinek a kisebbségi komplexusával van problémája, valakinek érzelmi zavarai vannak, valaki depresszióval küszködik. Fontos, hogy minden ilyen területen, amelyek között gyakorlatilag elfolyik Istennek az áldása, Istennek a vezetése, Istennek a munkája, ezért tudjunk szabadok lenni, tudjunk meggyógyulni, hogy egy erős szívű emberek legyünk. És az erős szívű emberek át tudnak menni a nehézségeken. Még akkor is, hogyha az oroszlánok vermébe kerülünk, és éppen mi vagyunk az étlapon, mi kerülünk fel éppen aznap terítékre. De ehhez erős szívre, erős jellemre Krisztusban gyökerező hitre van szükség. Fontos, hogy gyógyuljunk ezekből, és vizsgáljuk meg, hogy amikor ilyen sebek és problémák vannak, ezek mindig akadályai lesznek annak, hogy Isten előrébb tudjon bennünket mozdítani. Sokszor a hívő emberek azért nem tudnak bizonyos pozíciókat betölteni, vagy bizonyos helyet elfoglalni akár a társadalomban, akár a szolgálatban, akár a munkahelyen, mert olyan jellembeli problémáik vannak, olyan sérülések, sebek vannak, amelyek alkalmatlaná teszik őket arra, hogy Isten ott és azon a helyen használja őket. Dánielnél nagyon tetszik, ezt majd a végén is lehet látni, hogy amikor a királynak elmondja, hogy hogy szabadul meg, nem vádolja, nem kárhoztatja a vádlóit, nem panaszkodik a királyra, hogy tudhatta volna, hogy az ellene irányul meg ilyenek. Dánielben nem volt sérelem. Dániel nem volt megsértődve ezekre az emberekre. Neki volt egy nagyon mély és erős identitása, és ez segített neki a legkritikusabb helyzetekben is győzelmes életet hozni. Ha megvizsgáljuk az igénket, akkor azt láthatjuk Jézus tanításának megfelelően, hogy Dánielnek az életében két prioritás volt, ami nagyon jó integritásban volt a kettő egymással, összhangban volt a kettő egymással. Volt kifele egy élete, és volt egy belső, egy zárt ima élete, egy csendes ima kamrája. Ezt kell most egy picit megvizsgálnunk, hogy Dánielről mit is tanít itt Istennek a beszéde. Nagyon érdekes, hogy ahogy mondtam, Dáriusz felfigyel egy olyan emberre, aki az előző birodalmi vezetésnek az élén van, és olyan jó bizonyságot hall felőle, de nem csak, hogy bizonyságot hall felőle, hanem maga a király veszi észre, hogy egy nagyon érdekes szellemiség van Dánielben. Azt olvashatjuk itt az igében, hogy egy kiváló, vagy rendkívüli lélek volt benne, és ez felülmúlta mindazokat a vezetőket, akik korábban a perzsa birodalmat kormányozták, illetve vezették. Ez a felülmúlni kifejezés a héberben azt jelenti, hogy ragyogni, vagy világítani. Dániel szó szerint világított a perzsa birodalomban. Még 85-90 évesen is. Nem foszforeszkál, de világított. Nagyszerűen. És hiteles élete volt neki, és nem véletlenül akarta Dáriusz rábízni a dolgát. Ugyanis Dáriusz észrevette, hogy Dánielben sokkal több van, mint a többi vezetőben. Ugyanis rájött arra, hogy Dánielnek a vallásossága az nem képmutatás. Az egy hiteles hívő élet. Dáriusz rájött arra, hogy Dániel nem a király kegyét keresi, hanem az Istenét. Sokkal mélyebb és szorosabb az Istennel való közösség és kapcsolata, mint a többi bálványimádó vezetőknek. És ott volt benne ez a kiváló lélek, ugye ez a rész a Dániel könyvében arámi nyelven van írva, és itt szó szerint egy olyan kifejezés szerepel, hogy egy nagyon kiváló szellemben járt. Tehát olyan beszéde volt, olyan megnyilvánulása volt, olyan kisugárzása volt Dánielnek, ami rendkívülivé tette őt a király számára. És ahogy mondtam, ebben az időben körülbelül 85-90 éves, és még ebben az idős korában is megvolt ez a szellemi kisugárzása. És Dánielnek, ahogy korábban is beszéltem róla, azért volt ilyen gyümölcsöző az élete, mert gyermekkorában nagyon jó alapjai voltak, és gyerekkorától kezdve, a fogságtól kezdve, sőt még előtte meg volt gyökerezve Jahvéban, a szövetség Istenében való hitre. És azt láthatjuk, hogy ezek a gyerekkori gyümölcsök, ezek az behullott magok az ő szívébe, az ő jellemébe, az elmúlt eltelt 70-80 évben hatalmas fává nőttek, gyümölcsöző dolgot tettek, de ennek az volt a lényeg, hogy ilyen kicsi korától fogva Isten útján, Isten akaratában járt, és gyerekkorától kezdve, tinédzserkorától kezdve megküzdött azokkal a nehézségekkel, amelyekkel már a első részben olvashatunk arról a étkezéssel kapcsolatban, és ha megfigyelitek, ő az idejét, ezt a tinédzserkort is nagyon bölcsen használta fel. Nem esztelenül, nem idétlenül, nem szórakozva, nem játszva, nyilván most nem a játék és a szórakozásról nem beszélek, hanem a prioritásról, hanem neki az volt a fontos, hogy Isten akaratát keresse, Isten akaratában járjon, hogy Isten meg tudja őt áldani. Nézzétek meg, amikor erről is prédikáltam, amikor Dávid harcol Góliáttal, ő hol kezdte? Oroszlánokkal és medvékkel kezdte. Nem a betlehemi plázában töltötte a napjait. Hanem kint a betlehemi mezőségen jött az oroszlán, vagy a medv, oda ment, lekongatta, és szépen így készült felfele, tinédzser korától kezdve. És a fiatalok számára is ez lehet egy kihívás. Vizsgáljátok meg, fiatalok, az életeteket. Mivel töltitek a napjaitokat? Mi az, ami a prioritásotok? Mi az, amire készültök? Mi az, amit vártok az élettől? Csak elmondom, ha már a plázáról van szó, tegnap ben voltunk a lányommal, már bánom. Azt a részét bánom, amit láttunk, nem az, hogy együtt töltöttük az élet, nagyon áldás volt. Mindegy, hogy hol voltunk, lényeg egy nagy bevásárló központ, és akkor láttunk két fiatalt, sok furcsaságot láttam már a munkám során is, de ez azért úgy mindent pittott, majdnem hátra bukfencet dobtam a mozgó lépcsőm. Jött két fiatal, két nyakőr van nyakukban, ez önmagában nem is olyan rendkívüli, mert azért sűrűn van, csak mind a kettő össze volt kötve egy lánccal. És egymást húzogatták ott láncon a bevásárló központba, és ott hirtelen gondolkoztam, hogy oda menjek, leszedjem, mit csináljak már, hogy nagyon akciódús akartam lenni. Értitek? Amikor a fiatalok így gondolkodnak, hogy én lánccal fogok járni a nyakamba, és akkor vezessenek, mint egy kutyát, minden méltóságukból kivetkőznek. Nincs emberi tartásuk. Levetkőzik a tartásukat. És a múlt alkalommal beszéltem már a fiatalok problémáiról, és majd, ha folytatom a szodomával kapcsolatos dolgot, ott még majd a gender kérdés, illetve a fiatalság megrontásáról még fogok beszélni. Most csak annyi a lényeg, hogy fiatalon mivel töltjük az időnket? Mivel fektetjük be az időnket? Mert hogyha eltelik 20-30 év, de lehet, hogy csak 5 év, és választás elé kerülünk, mint Dániel, akkor sokat fog számítani az, hogy 14-15-20 évesen mit néztem, mit olvastam, mit hallgattam, kit követtem. Döntő fontosságú lesz. És ma Európának az egyik legnagyobb problémája, különösen a nyugati szekularizált Európának, hogy nincsenek Dánielek a helyükön. Nincsenek Dánielek a helyükön. Ez most nagyon nagy probléma Európában. Sok helyen, hogy nincsenek ilyen Dániel kaliberű emberek. És lehet mondani, hogy jó, az Európai Unió így meg úgy. A babiloni birodalom rosszabb volt, mint az Európai Unió. Sokkal rosszabb volt. El se tudjuk képzelni, hogy mi zajlott a babiloni birodalomban. Az Európai Unió hozzájuk képest egy kis óvodás csoport. Mind értékrendben, mind erkölcsben, mind etikában, mind báványimádásban, démonizálódásban ezerszer rosszabb volt. És Európa most afelé hajlik, hogy egy újabb babiloni rendszert hozzon létre. Nyakig benne vagyunk. Nyakig benne vagyunk. Most kell a Dánieleknek felkészülni. Kiskortól kezdve. Felelősek vagyunk a gyermekeinkért. Fontos, hogy bátorítsuk, buzdítsuk őket, segítsük őket, tanítsuk meg őket, hogyan kell helyreállni, hogyha elestek, mutassuk meg, hogyan kell imádkozni, hogyan kell értelmes életcélokat követni, és nem arról van szó, hogy ne pihenjenek, ne kapcsolódjanak ki, vagy ne játszanak. Ez az élet természetes dolga életkortól függően, hanem a prioritás és az idő hangsúlya, hogy először keressük elő az Isten királyságát és országát, és a többi majd megadatik. És a szülőktől ezt látják a gyerekek, nem lesz probléma. De a szülő nem, de a gyerek nem ezt látja a szülőtől, hogy az Isten királysága van az első helyen. Az Isten királysága a prioritás, akkor a gyermek sem fogja követni a szülői hitét. Ez a legfontosabb szűrő és a legfontosabb érték, amit a gyermekünknek az életébe belefektethetünk. És Dániel itt van, ahogy mondtam, 85-90 évesen, ki tudja, hanyadik miniszteri ciklusát kezdi meg, és belegondoltak abba, hogy 85-90 évesen dolgozni? Tudom, most már lefelé haladunk, hogy meg is fog szűnni a nyugdíj, és akkor mindenki addig dolgozik, amíg oda nem kerül a kereszt. De Dánielnél nem olvasunk megfáradást. Dánielnél nem olvassuk azt, hogy 85-90 évesen is rokkan nyugdíjas lett volna, vagy éppen valamelyik idős otthonba töltötte volna az idejét, hanem szolgált. Mert tudta, hogy ahol Isten helyezte őt Babilonba, kijelentést is kapott róla, hogy jön majd Perzsia fejedelme, meg ilyenek, neki a helyén kell lenni. Mert neki elhívása és küldetése van. És meggyőződésem, hogy Dániel az élettel betelve halt meg. Mert végrehajtotta azt, véghez vitte az életében azt, amire őt Isten elhívta, amire őt Isten odaállította. És nem azon mesterkedett az elmúlt 70-80 évben, hogy összelopjon, összeharácsoljon mindent a babiloni birodalomba, mint ahogy ezek a korrupt emberek akarták csinálni, csak éppen Dániel az útjába volt, és ezért készül ellene ez a rendelet. Nem olvasunk róla, hogy az Uláj folyó partján felépített volna egy luxus apartmant magának, és éppen ott a kis jetskijével játszott volna 90 évesen. Nem gyűjtött vagyonokat, nem halmozott fel értékeket. Neki az volt a célja, hogy Isten királyságát végig képviselje egy bukott, korrupt, politikailag, erkölcsileg, minden szinten megbukott rendszerbe. És azt látjuk, hogy meg tudta tenni, hitelesen meg tudta tenni. Erre használt az idejét. És 85-90 évesen is még voltak céljai, voltak látásai, Istennek volt terve az életével, mindvégig. Nem szürkült bele. De ehhez az kellett, hogy legyen egy olyan ifjúkora, ami idáig gyümölcsöző tudott lenni. És nem a halálát várta, nem azt várta, hogy ahogy mondtam, mikor fogják lenyugdíjazni, mikor fog majd otthon ülni és a Tesco-s katalógus lapozni, hogy hol olcsó a csirkefarhát. Nem ezzel foglalkozott, hanem azzal foglalkozott, hogy Istenem, miért vagyok még itt? Miért adtál ilyen sok időt? Régen kivégezhették volna, bármit megtehettek volna vele. Ott van 85-90 évesen egy élettel teli ember, aki mindvégig kitartott a hitben. És nem érdekelte, hogy a oroszlánok vermébe fogják vetni, mert volt egy Istenben gyökerező hite. És ma lehet, hogy nekünk is eljön az az időszak, amikor étlap vagy bérlap leszünk. Ez lesz a kérdés. Választanunk kell. Fontos, hogy felkészüljünk. És én mondtam, Dániel ebben nagyon jó. Miért tudta megtenni? Mert kiváló szellemű ember volt. És ha te is ilyen Dániel típusú ember akarsz lenni, meg én is, fontos, hogy a Szentlélekkel való mindennapos közösséged és kapcsolatod meglegyen, hogy Krisztus kiformálódjon bennünk. Mert az ad nekünk egy olyan kiváló szellemet, ad egy olyan kiváló kisugárzást, hogy Krisztus jó illata tudunk lenni bármilyen társadalomban, bármilyen közegben, bármilyen helyzetben. Fiatalok, nektek is. Az iskola most tényleg egy kőkemény hely. Sokszor szó szerint pokoli hely egy iskola. De ha ez a kiváló szellem van bennetek, Isten szelleme van bennetek, Isten szellemére hallgattok, megtapasztaljátok Isten természet fölötti irányítását és vezetését az életetekben. Fontos, hogy hallgassatok Isten szent lelkére, olvassátok az igét, imádkozzatok, hívjátok oda a szülőket, apa taníts imádkozni. Anya, olvas nekem az igéből, ha apa nincs. Bármi. Foglalkozzatok szellemi dolgokkal. Ez meg fog benneteket tartani. Az nem fog megtartani, hogy hanyadik pályán jártok az aktuális népszerű videójátékban. Nem fog megtartani. Nem fog megtartani, hogy ti vagytok a legjobbak valamelyik játékban. Nem fog megtartani, amikor nehéz időszak lesz. De az meg fog tartani, hogy amikor jönnek a nehézségek és a próbák, akkor Istenben bízva átmenjetek a nehézségeken. Akár úgy is, hogy az Úrhoz kerülünk, akár úgy is, hogy megtart bennünket. Ha megfigyelitek a római arénákban, amikor vitték kivégezni a keresztényeket, sokan imádkoztak úgy, hogy Atyám, fogd be az oroszlánok száját, mint Dániel életében, de ha nem tennéd is. És azok a mártírok nem veszették el a hitüket, mert éppen az aktuális angyalok nem fogták be az oroszlánok száját, hanem énekelve és Krisztus dicsőítve mentek a halálba. És talán azt sem véletlen, hogy a Kolosszeumot próbálják újítgatni. Ez csak úgy zárójelbe jegyzem, meg az Európai Unió már halad efelé a dolog felé. Jó, tehát fontos, hogy ez az erős szellem, ez az erős lélek legyen bennünk. Ne engedjük, hogy a különböző bűnök, a különböző sértettségek, nehézségek miatt átmenjenek rajtunk Istennek az áldásai, Istennek a kegyelme, ne tudjon rajtunk megnyilvánulni. Ez volt tehát az első és legfontosabb, hogy ő egy kiváló szívű és szellemű ember volt Dániel. És bele volt fektetve az elmúlt 70-80 év minden nehézsége, harca, és hogy nem arról akarok beszélni, hogy Dániel büntelen volt. Nem, Dániel nem volt büntelen, de a maga korában az Istenhez való hűségében tökéletes és fedhetetlen volt. És ahogy mondtam, sokkal rosszabb közegben és körülmények között, mint amelyben mi ma vagyunk, és sokszor azon is képesek vagyunk kiborulni, hogy éppen a busz lekéssük, vagy éppen késik a X légitársaságnak az aktuális járata. Tehát nagyon sokszor hajlamosak vagyunk feladni dolgokat. Jó? Tehát ez az első és legfontosabb dolog, hogy egy kiváló szívű ember volt, és a második pedig a fedhetetlensége. Azt olvashatjuk itt a történetben, hogy egy komplet szinte nemzetbiztonsági szintű, legmagasabb szintű besorolású átvilágításon esett át, hogy bármilyen kifogást találjanak Dánielben, és nem találtak semmit. Azt olvashatjuk a történetben, hogy megnézték az életét, egy csomó mindent megvizsgáltak, gondoljatok bele, megnézték a levelezését, megnézték a pénztárfőkönyveket, minden iratot, amelyet az aláírásával látott el, minden tanácskozást, amelyen részt vett, és az lett a végeredmény, hogy nem találtak semmit. Egy totális, teljes átvilágítása volt, és semmit nem találtak. Azt olvashatjuk róla, hogy hűséges volt, és itt egy nagyon érdekes kifejezés van a Héberben, az Amán kifejezés. Ebből számozik az Amun is, meg az Amen is, de a lényeg az, hogy egy olyan személy volt, ez a hűséges, ez azt jelenti, hogy akire lehet építeni. Fordítva is igaz, hogy amikor mi Istenben hiszünk, és mondjuk Amen mondunk, az azt jelenti, hogy akire támaszkodunk. Hát Dániel egy olyan személy volt, akire egy komplett birodalmat rá lehetett tenni. Egy komplett birodalmat rá lehetett építeni. Egyetlen egy emberre. Ilyen volt Dániel. A fogyatkozás szó pedig azt jelenti, hogy hanyagság, gondatlanság, nem törődömség, ebben sem találtak hibát. Dániel nem volt korrupt, nem volt csaló, nem fogadott el vesztegetést, és a vétek pedig azt jelenti, hogy botlás vagy vétség, vagyis semmit nem találtak Dániel esetében, amit felhozhattak volna rá, hogy őt hiteltelenné tegyék a király előtt, vagy pedig a személyét lejáratni. És ha megfigyelitek, Dániel volt az útjában ennek a néhány személynek, a pontos számát igazából nem tudjuk, akik rájöttek arra, hogy ha Dániel lesz a vezetők között a vezető, akkor számukra a kiskapuk bezárulnak, és nem tudnak különböző jogcímeken és különböző ügyes dolgokkal sikkasztani, lopni és megkárosítani a királyt. A közbeszerzés is tudjuk Magyarországon miről szól, kiírjuk a pályázatot, közbeszerzünk. Körülbelül ezt jelenti Magyarországon is, abban az időben is természetesen így voltak ezek a dolgok. Tehát ahogy mondtam, a történelem az nem változott. És gondoljatok bele, csak úgy gondoljátok végig a történetet, hogyha most esetleg nekünk is mondjuk lenne egy ilyen mennyei szintű átvizsgálás. Ha mondjuk valaki megnézni az összes chatünket, az összes e-mailünket, összes beszélgetésünket a telefonjainkon, vagy meghallgatná azt, hogy hogyan beszélünk a hétköznapokban, átmennénk ezen a szűrőn. Én megmondom őszintén, elbuktam. Ezt a próbát én nem állnám ki. Csak gondoljatok bele, hogy ilyen szintű volt. Megnéznék az összes levelezésedet, az összes feljegyzésedet. Mennyben még a gondolataidba is belelátnak. Nyilván ők nem tudtak. Át tudnánk-e menni ezen a próbán? Hogy nincs benne semmi olyan dolog, amivel vádolni lehetne őt. Mindvégig egyenes, tiszta jellem volt és maradt. Nagyon magas mérce, igaz? De pontosan azért vagyunk elhívva a megszentelődésre, hogy folyamatosan törekedjünk erre az életre, amire Dániel is eljutott. Vagy ahogy mondtam, a beszédünk és a gondolkodásmódunk mennyire különbözik a világi emberek beszédjétől és gondolkodásmódjától. Vagy teljesen kompatibilisek vagyunk velük. Csak annyiban különbözünk, hogy vasárnap eljövünk gyülekezetbe, meg csütörtökön házi csoportra. De ugyanúgy beszélünk, ugyanúgy gondolkodunk, ugyanúgy vélekedünk a világ dolgairól, mint ők. Vagy kitűnünk közülük, mert van bennünk egy kiváló szellem. Egy olyan szellem, ami járva Isten kegyelmével, szeretetével, hűségével. És tudunk ragyogni, különbek tudunk lenni, idézőjelbe. Mert fénylünk, mint csillagok a sötét éjszakában, ahogy Pál is használja a Filippi levélben. És azt látjuk, hogy nem találnak hibát ebben a kiváló emberben, és akkor rájönnek arra, hogy máshogy kell megközelíteni a problémát. Hát, ha az Istennek a törvényében találunk egy olyan dolgot, ami alapján mégiscsak valahogy sikerülne eltenni láb alól ezt az idős és hűséges szolgálót, aki valamilyen nem akar visszavonulni, aki mindig vannak céljai és álmai, vannak vágyai, aki mindig valami Jakvéról beszél, meg valami Jeruzsálemről, aki ilyen kicsikét ilyen nekünk furinak tűnik, és akkor elhatározzák, hogy akkor máshogy oldják meg ezt a problémát, és kitalálnak egy nagyon aljas húzást, a királynak a legendás isteni mi voltára hivatkozva egy olyan rendeletet hoznak létre, hogy 30 napig nem lehet ugye imádkozni máshoz, vagy a birodalomban, mint Darius. A perzsák ugye úgy tartották, hogy a királyaik azok az Istennek a földi helytartói, ezért sem lehetett a médek és a perzsák törvényeit visszavonni, mert ha Isten azt mondta, hogy ez így van, akkor az ex katedra kijelentés volt, tehát ő nem tévedhet, ő biztosan jobban tud mindent, és ezért is hozzák ezt a rendeletet. És Dániel elég komoly problémába, elég komoly csapdába kerül. És ha megfigyelitek, nagyon sokszor a hívő embereket, a normális hívő embereket jellemükben nem tudják megfogni. A csapda mindig ott következik, hogy mivel a jellemükben nem tudják őket megfogni, nyilván most itt nem arról beszélek, hogy valaki tényleg olyan bűnkövetel, amivel szégyent hoz az úra, nyilván ilyen is van, de annak is megvan a rendezési módja, és lehet úgymond kármentesítést végezni őszinte bűnvallással, vagy akár a jóvátétele, stb. Stb. Hanem arról van szó, amikor a birodalom egy olyan törvényt hoz, ami elvileg megakadályozza Dánielt abban, hogy a szokásos, itt ez jó értelembe véve, szokásos mindennapi imádságai gyakorlatilag kikerülnek a látóképből, és Dánielt, ahogy mondtam, az egyik legfontosabb fegyverétől, az imádkozástól szeretnék megfosztani. Nézzétek meg most az Európában, illetve a világ sok helyén mi történik. Ha nem vetétek volna észre, olyan törvényeket hoznak, ami a keresztényeket nem a jellemükben, hanem a hitükben akarja megakadályozni. Ma az Európai Unióban nagyon sok olyan törvény azért születik, hogyha például egy keresztény mondjuk azért hordja a keresztet, mert ő Krisztus hívő és nem vallási megszokásból, akkor az már például megbotránkoztató, meg kirekesztő, vedd le a keresztet a nyakadból. Ez ellen már törvények vannak. Hogyha kimered tenni a Bibliárat mondjuk a repülőgépen, akkor te milyen alapon tartod magad különnek a másiknál, tedd el a Bibliárat. Vagy hogyha keresztény munkavállalóként nem akarsz részt venni valamiben, akkor mégis te hogy képzeled ezt? És nézzétek meg, hogy egyre több olyan törvény kezd el születni, amikor a keresztényeknek dönteni kell, hogy engedelmeskednek-e ennek a törvénynek, vagy pedig behódolnak. Dániel nem a hithagyást választotta, hanem az oroszlánoknak a vermét. És a történet nagyon egyszerűen szól. Most gondoljatok bele, hoz az Európai Unió egy olyan kötelező érvényű törvényt, hogy 30 napig nem lehet imaközösséget tartani az Európai Unióban. Mi gyülekezetünk ugye 3 órától van imaközösség, kérdés az, hogy összejönnénk-e. És ha összejönnénk, hányan jönnénk össze? Ennyire egyszerű volt Dániel története. Nem megszokásból imádkozott, hanem ez volt az ő hitéletének az alapja. És amikor meghallja a rendeletet, és elkezdi imádkozni, akkor nem azt olvassuk, hogy na, hogyha most megtiltották, akkor 3 helyet 5-ször fogok imádkozni, mert a perzsátok ugye a zoroasztrianizmusban napi 5-ször ima volt előírva, hanem akkor még jobban fogok imádkozni. Nem. Dániel semmiben nem mért, nem tért el a korábbi gyakorlatától. De választania kellett, hogy megmarad az Istennel való hűségében és a hitéleti gyakorlatban, vagy pedig azt mondja, hogy jó, hát ezt a 30 napot ki lehet valahogy bírni, szépen majd csendesen otthon elimádkozgatok este lefekvés előtt, vagy hazamegyek, azt ott valami dolog, munkavégzés ürügyén majd szépen ott magamban csendben elimádkozgatok, valahogy túl kell élni ezt a 30 napot, hát Isten is megérthető, hogy 90 évet már leszolgáltam, az egy hónap már igazán nem nagyon számít semmit. Dániel nem így gondolkozott. Tudta, hogy mi fog rávárni. Tudta, hogy milyen következménye lesz annak, hogyha a hűségét megtartja Istenben. És azt mondta, hogy jó, akkor jöjjenek a nagymacskák. De akkor sem fogom feladni az Istennel való közösségemet. Én hűséges akarok lenni az én Istenemhez, mint halálig. Mert az az Isten, aki 90 éven keresztül megtartott engem, az a következő 30 napban megfog. De ha nem tenné is, akkor sem fogok behódolni. Ez volt a második polgári engedetlenségi mozgalma Dánielnek, az elején ugye az érkezéssel kapcsolatban volt, és azt mondta, hogy inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint az embereknek. És azért mondom, ez látszólag nem egy olyan nagy dolog, hiszen csak imádkozásról van szó, amit lehet tényleg csendben is, lehet mindenkitől félrevonulva végrehajtani. Nem. Dániel azt mondta, hogy nyitott ablaknál imádkozott, hangosan, zsidó szokás szerint, és hogy mondtam, Jeruzsálem felé fordulva. Semmi nem változtatott. Nem vett el belőle, de nem is tett hozzá. Nem ilyen magamutogató módon csinált, hogy na, akkor ha a balhé van, akkor legyen még nagyobb balhé, meg hogy akkor hagyd legyek már a figyelem középpontjából legalább életembe utoljára, vagy kerüljek a Persia News-nak a címlapjára, hogy itt van egy renitens proféta, aki üvölt, mint a sakál, most már napjában 5-ször, nem 3-szor. Nem. Ugyanúgy. Hazament, imádkozott. Ugye a zsidóságban van a Saharita Máriv és a Minhaima, a reggeli, a hajnali és az estima, az ősatyáknak a mintája nyomán, a Berachot traktátusban olvashatunk erről a Talmudban. És ő ugyanúgy imádkozott. Semmit nem változtatott az életvitelén. Csak azért, mert jött egy olyan rendelet, ami az Istennel való közösségét tönkre akarta tenni és le akarta rombolni. És ha belegondoltok abba, csak a magatok életébe gondoljatok bele, hogy 30 napra leállnátok az imádkozással, mi lenne a hívő életetekkel. Még az se, hogy büntetés járna érte, hogyha nem imádkoztok, vagy ha imádkoztok, csak úgy ne imádkozzatok 30 napig. Még azt mondom, az első nap esetleg ki lehet bírni, de a második, harmadik nap ott már recsegnének a dolgok. Ott már nagyon hamar megéreznénk, hogy nincs meg az a szellemi talapzat az életünkben, amelynek ott kell lenni az életünkben. És hogy mondtam, Európa most ettől szenved. hogy nincsenek ilyen típusú Dánielek. Gondoljatok bele, hogyha például ilyen Dániel típusú emberek vezetnék mondjuk a hírszolgálatokat. Milyen hírek jelennének meg? Nem sok fake news lenne, higgyétek el. Nem sok hamis álhír lenne. Vagy hogyha Dániel típusú emberek állnának a bankszektor élén. Nem sok kizsákmányolás lenne az átlag emberek számára. Vagy Dániel típusú emberek lennének országok vezetőinek az élén, akár csak kormányzati szinten, hogy tanácsokat adjanak. Ilyen dánieli típusú emberek. Gondoljatok bele, itt egyetlen egy emberről van szó. Két birodalmat szolgál ki, mindvégig hűségesen, fedhetetlenül, és döntő hatással volt nem csak a perzsa birodalomra, meg a babiloni birodalomra, hanem Izrael egész népére, még az ügytörténelemre is. A leghangsúlyosabb kijelentéseket ő kapja a végidőkkel kapcsolatban, mert Isten rámerte bízni. És azt is olvashatjuk korábban, hogy amikor Dániel imádkozott, azt már várták a mennyben. Alig várták, hogy Dániel imádkozzon. Gábriel meg Mihály már fényesítették a kardjukat, meg az angyalok ott álltak légiószámra, alig várták, hogy induljanak. Mert Dániel elkezdett imádkozni. És a sátán pont ettől akarta megfosztani Dánielt. A legfontosabb fegyverétől az imádkozástól, és az Istentől való hűségétől. Mert Dániel egy példakép volt, akire rá lehetett nézni, akire fel lehetett nézni, aki követendő minta kép volt. És a mai fiataloknak ez is problémájuk, hogy nincsen hiteles példakép az életükben. Vannak sportolók, színészek, zenészek, sok mindenki van, némelyek tényleg normális, idézőjelben normális, átlagos életet él. Azt mondom, hogy az még úgy, ahogy benne van. De nézzétek meg a mai Európában, milyen példaképek vannak. Európai vezetők között olyan vezetők vannak, akik például pedofil politikusok. Ez egy követendő példakép. Olyan vezetők vannak, akik nem tudják eldönteni, hogy fiúk vagy lányok. Ilyen emberekre vannak rábízva embereknek az élete és a sorsa. Ma ez megy, mert nincsenek Dánielek a helyükön. Európából, különösen a nyugati részéből elfogytak a Dánielek. Nincsenek ilyen hiteles emberek. És lehet azt mondani, hogy ó, bezzek, a Dánielnek könnyű volt, meg így, meg úgy. Nem volt könnyű. Dániel élete sokban hasonlít egy másik hasonló tragikus szereplőre, akit Isten megállott. Ki volt az? József. Nézzétek meg Józsefet. A kor csúcsbirodalmába elviszik rabszolgaként. Rabszolgaként, mint ahogy Dániel is. Rabszolgaként kerül Egyiptomba, és Isten mit tesz vele? Mindig felemeli. A sátán löki lefele, Isten meg mindig felfelemeli. Belökik egy gödörbe, Isten elviszi Egyiptomba. Potifárné miatt bekerül a börtönbe, ott is Potifárnak olyan jó dolga volt József alatt, mint sohasem. Akkor bekerül a börtönbe, a börtön igazgató is rábíz mindent Józsefre, csinálja te, jobban éltesz hozzá. Ott se segítenek, és utána, amikor oda kerül a sor, hogy Egyiptom krízisbe kerül, akkor Józsefet hol találjuk? Második helyen. A sátán mindig lefele akarja vinni az életünket, akart ezeknek a fiataloknak az életét is vinni, de mivel átmentek a nehézségeken, volt egy Istenbe vetett hitük, meggyökerezett hitük, ezért Isten felemelte őket. És nem olvashatjuk azt, hogy József is, ahogy korábban utaltam rá, megbocsátott a testvéreinek, nem maradt benne a keserűség gyökerében. Elengedte az összes adósságukat, mert erős szívű ember volt. És Isten megáldotta őt. És amikor Egyiptom nehézségbe került, József húzta ki őket a slamasztikából. Józsefnek a gazdasági intézkedései voltak azok, amelyek megmentették Egyiptom népét, sőt még Kánaán népét is az éhhalától. És Izrael népét is ez mentette meg. És amikor Dániel oda kerül, Dánielnek az imádsága, a közbenjárása megszabadítja a zsidóságot többek között a 70 éves fogságból, és a perzsa birodalomban is ez a fajta közbenjáró imádság megmenti majd őket, amikor Hámán ki akarja érteni a zsidókat. Az is egy hihetetlen nagyon jó történet Eszter könyvéből. Ezen is gondolkodtam tegnap, de ahogy mondtam, a idő rövidsége miatt most csak egy ilyen kis rövid cippelt dologra volt idő. De érdemes megnézni ezt is, hogy amikor a szellemvilágban benyúl egy ilyen ember, egy Dániel típusú ember a maga hitelességével, alázatával, Isten iránti tisztelettel, hűséggel, megremegteti a szellemvilágot. Úgy jönnek, mennek az angyalok, mint a húzat. És nem véletlenül az első keresztények is ilyenek voltak. Telve voltak hittel, telve voltak tűzzel, telve voltak engedelmességgel. Nem érdekelte őket a Sanhedrinnek a fenyegetése, a farizeusoknak a vádaskodása. Leültek, imádkoztak, könyörögtek, jelek és csodák történtek, mert Isten kiállt mellettük, Isten megsegítette őket, és akkor sem sírvók voltak, amikor Istvánt megkövezték és eltemették, hanem vitték tovább az evangéliumot Samáriába, viszik az evangéliumot Antiókiába, Európába, mert odaszánt szívű és életű emberek voltak, akik nem alkudtak meg, és később a Római Birodalomban a báványok előtt nem hajolnak meg, nem dobják oda azt a kis tömjénezőt füstbe a tömjényüket, hogy ó, hát ez egy kis pici apróság, hazamegyek, megimádkozom, megvallom, meggyónom, azt akkor rendben van. Nem, mindvégig kitartottak, és megálltak Isten útján, megálltak Isten akaratában. Tehát nincs okunk a panaszkodásra, nincs okunk a zúgolódásra, nincs okunk a nehézkedésre. Akik a pusztában zúgolódnak, nem mennek be az ígéret földjére. Nézzétek meg a zsidókhoz írt levelet. Akik panaszkodnak, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs, ez se jó, azt csinálja, amaz csinálja. Nagyon nem jó. Ha József és Dániel a legkorruptabb, a legnehezebb, a legkőkeményebb helyzetben, mi a töredékét sem fogjuk talán megélni annak, amin ezek az emberek átmentek. De volt egy Istenük, aki mindvégig mellettük volt. Aki soha nem hagyta el őket, bármilyen körülmény is volt. És Isten megáldotta őket, és felemelte őket. De ha nem tenné is, akkor sem szabad engednünk ennek a világnak, a befolyásának, a nyomásának, hanem ragyognunk, tündökölnünk kell, mert bennünk egy kiváló szellem van. Isten szelleme ott van bennünk. Aki még azt a szót is megadja a szánkba, amit mondanunk kell, amikor megkérdeznek a bennünk lévő reménységről és hitről. És nem kell előre elkészülnünk vádbeszéddel, vagy hogy mit mondjunk, nem kell. Majd a Szentlélek abban az órában megadja. Amikor az idős Polikárpot oda vezetik a római helytartó elé, hogy tagadja meg Krisztus, mert ő meg ki fogják végezni, azt mondja Polikár, 80 éve szolgálom az én uramat, soha nem tagadott meg engem, én most tagadjam meg, soha. És mártír halált halt. Krisztus 80 évig ott élt vele, és nem tagadta meg az utolsó pillanatban sem. Ha megmentette volna, áldassék az Úr neve, de ha nem tenné is, mint ahogy a tüzes kemencében az ifjak, akkor sem szolgáljuk a babiloni királynak a báványait, nem hajolunk meg előtte, és nem fogunk meghajolni. És láthatjuk a történetből, hogy a király próbálja keresni a kiskaput, hogy esetleg hogyan lehetne érvényesíteni mégiscsak ezt a rendeletet. Késő délutánig sopánkodik rajta, és ugye napnyugatig kellett neki ezt eldönteni, valahogy megoldani, mert a perzsák szintén visszavonhatatlan törvénye szerint egy nappal meghozott halálos ítéletet vagy rendeletet, azt napnyugtáig végre kellett hajtani, ezért is kerül sor erre a dologra, és mélyen megdöbbenti az, hogy Dánielt elkapják, illetve Dánielt vádolják be. Lehet látni ezeknek az embereknek az alakoskodását, a színészkedését. Dánielt nem is említik először, csak majd utána a személyiségében is vádolják. És ahogy mondtam, Dánielnek ez az ima élete, ez nagyon nagy segítség volt abban, hogy a következő 12 órában, amit az orosztánok vervében tölt el egy éjszaka, azt lehet látni, hogy az egyik legjobb nyugdíjas oroszlán szeredítő volt a perzsa birodalomban, aki azért elég jól csinálta a dolgát, és hogy mondtam, ennek az egyik alapja nem csak a hűsége volt, hanem az ima élete. És ebben az ima életben, ahogy mondtam is, nagyon fontos, hogy legyünk kitartóak, legyünk hűségesek, legyen meg az a kis belső szobánk, ami Dánielnek is megvolt. Az a hely, ahol vissza tudunk vonulni, ahol erőt tudunk meríteni. És ne az legyen csak, hogy azért imádkozok, úgy imádkozzak, hogy csak tudjak már kiszakítani a mindennapjaiból valamennyi időt. Dánielnek a történetéből láthatjuk, hogy ahogy a hivatalban dolgozik, minden nap este nyilván hazament, de a reggeli órákban otthon imádkozott, és este napközben hazament a lakásába, a tetőtérítésbe, és ott a kinyitott ablakon keresztül ugyanúgy imádkozott, mint ahogy addig imádkozott. És hiszem azt, hogy a győztes keresztény életnek, annak a győztes keresztény életnek, amely mindvégig kitart a hitben és megmarad a hűségben, az egyik kulcsa ez a fajta ima élet, amit Dánielnél látunk. Dániel az imádság embere volt, és fontos, hogy mi is ne kiszakítsuk a mindennapokból, hogy hát, ha most jut az Úrnak 5 perc, akkor imádkozok, ha nem, akkor így járt, hanem nem, legyen meg az a hely, az az idő, az a lehetőség, amit csak ketten az Úrral tölthetünk el. Sokan ugye itt formalizmusba süllyednek, hogy csak egy szobába lehet, csak a természetbe lehet, térdelve kell, állva kell, felemelt kéz, leengedett kéz, csukott szem, nyitott szem, teljesen mindegy, teljesen mindegy. A lényeg, hogy legyen minden nap időd az Úrral való közösségre. Legyen időm az Úrral való közösségre. Akár reggel, akár délbe vagy este. Nekem sokszor ez nehezen megy, hogy egy ilyen zárt térde imádkozzak, vagy csak úgy otthon. Én sétálva szeretek imádkozni például. Nagyon sokat szoktam úgy imádkozni, hogy sétálva. Nekem az úgy sokkal jobb, de ahogy mondtam, a lényeg a rendszerességem van. Azon a rendszerességem, hogy atyám, itt vagyok, szólj hozzám. Előveszem az igét, olvasok egy kicsit, nálam ez néha a káoszba fullad, mert ilyenkor mindig valami téma feljön bennem, és akkor elkezdek Bibliát tanulmányozni. Úgyhogy, de fontos, hogy legyen meg ez a fajta ima élet. És Dánielnél láthatjuk, hogy Dániel azért volt sikeres, mert jobban félt Istentől, mint az emberektől. Nem félt a király haragjától. Nem félt attól, hogy mi fog következni. Ő az Isten félte. És amikor az Isten félelem átjárja az embert, amikor az Istennel való kapcsolatában az Isten félelem megjelenik, az teljesen kiszorítja az emberektől való félelmet. Hogy mit fognak szólni a munkatársak, mit fognak szólni az iskolatársak, mit fognak szólni esetleg, ha olyan helyen vagyok, ahol keresztényként viselkedek, nem fog problémát okozni, mert Isten félelem van a szívemben. És jobban félek attól, hogy Isten mit mond rólam, mint hogy az emberek mit mondanak rólam. De ahogy mondtam, Dánielnek volt egy erős identitása. Neki nem volt meghasonlás az életében. Neki olyan volt az ima élet, az Istennel való hűsége, mint a külső életvitele. A hitelesség, a hűség és a tisztesség a mindennapokban. Amelyik a hívő embernél ez elválasztódik, vagy szét van választva, az ilyen skizoid keresztény lesz, az meghasonlik. Egy ilyen farizeusi magatartást fog majd felvenni. Ettől azért óvakodnunk kell. Jó, tehát ez nagyon röviden a Dániel ima élet, és amikor oda mennek ezek a vezetők, és bemártják Dánielt, nagyon érdekes, hogy nem azt mondják, hogy Dániel volt, hanem egy júdeai fogoly, egy deportált senki, aki semmibe veszi a királynak a rendeletét, aki nem foglalkozik vele, és nagyon érdekes, hogy a király tudta, hogy ezek az emberek hazudnak. Mert tudta, hogy Dániel nem azért szegte meg a király utasítást, mert ő lázadó lenne, azért, mert a király beszéd ellen akar lenni, hanem azért, mert ő a legfelsőbb Isten szolgálja. Ez később a leveléből ki is derül, illetve hogy ezekkel a fickókkal majd bánik, illetve a családjában. És nem kell nekünk sem megijednünk akkor, hogyha rólunk esetleg ilyen negatív véleményt mondanak, vagy szektásnak neveznek bennünket, vagy vízbe folytott baptistáknak, vagy akárminek, hanem engednünk kell, hogy ez a krisztusi jellem, és ez a krisztusi identitás meglegyen bennünk. Akkor le fog peregni rólad, rólam az, hogy minek tartanak engem. Mert engem az fog érdekelni, hogy Istennek mi a véleménye rólam. Ne engedjük. És legyen meg bennünk ez a hozzáállás, legyen meg bennünk ez a hűség ezzel kapcsolatban. És ugye megtörténik, ami megtörténik. Dánielt bedobják az oroszlánoknak a vervébe, a biztonság kedvéért követ tesznek rá, jó le is pecsételik, hogy ne is lehessen megmenteni. És nagyon érdekes a történet ebben a szempontból is, hogy Isten megtehette volna, hogy Dánielt nem engedi el az oroszlán veremig? Lesz, hogy megtehette volna. Isten valamiért megengedte, hogy Dániel végig menjen ezen a dolgon. És nagyon megdöbbentő az, hogy bedobják az oroszlánok vermébe, nem tudjuk pontosan milyen vély volt ez a verem, 1,5-2 méter, és amikor majd épségben kikerül, olvashatjuk, hogy semmi sérülés nem volt rajta. Azért gondoljatok bele, mondjuk egy 89 éves ember 2 métert zuhan, azért az minimum politraumatizált. Így első neki futásra, amennyire szakmailag ismerem a dolgokat, Dánielnek még a csontja sem tört el. Tehát már miközben ő esett lefele, ott már szerintem a mennyei Hiltonnak a angyalai, ott ők már kézen fogva várták Dánielt, hogy még véletlenül se legyen semmi problémája. És Dánielnek ez volt talán életének a egyik leghosszabb éjszakája, de legkellemesebb éjszakája is. Oroszlánok mindig lesznek és mindig vannak. Dánielnek is meg kellett küzdeni az oroszlánnal. Dániel életében is eljött az a pont, amikor Isten a legnehezebb és a legnagyobb próbába engedte bele. Ez így volt Józsefnél is, így volt Ábrahámnál is, így volt Dánielnél is, még Jézus Krisztusnál is. Isten az ő gyermekeinek az életében nagyon sokszor megengedi, hogy eljussunk a legnagyobb kihívások elé, a legnagyobb próbák elé, a legnagyobb megpróbáltatások elé. Azért, hogy kiderüljön a szívünkben, mi lakozik igazán? Az Isten iránti szeretet és a hűség, vagy pedig az addigi hívő életünk csak egy vallásos máz volt. Amikor egy ilyen krízis jön, az mindig elválasztja a bennünk lévő isteni dolgokat, amit Isten elvégzett bennünk, amit Isten munkálkodott bennünk, és az, ami emberileg felvett dolog volt. Dánielt itt nem tudta volna megmenteni azt, hogy tudja, hogy a jeruzsálemi templomban milyen időközönként áldozták az állatokat, vagy hogy kell feldarabolni. Dánielt ez nem mentette volna meg. Dánielt az mentette meg, hogy mindvégig hűséges volt. Ő nem volt farizeus, nem volt képmutató. Az ő élete tökéletes egyensúlyban volt. És az Istennel való kapcsolata a mindennapjaiban is ugyanúgy meg volt élve, mint a magánéletében, mint pedig a munkahelyén. És fontos, hogy a mi életünkben is, ha jönnek ezek az oroszlánok, ha úgy érezzük, hogy nagy kő van a fejünk fölött, teljes sötétség van, hogy ének is mondja, hogy teljes sötétség borul reád, akkor is nem vagy egyedül. Ha halál árnyékának a völgyében megyek át, te akkor is velem vagy. Dániel ezt a dolgot élte át, és emlékezhettek a Új Szövetségben Péter apostol arról beszél, hogy mi a mi ellenségünk. Az ördög hogyan jár körbe? Mint ordító oroszlán. Afrikai történetekben olvastam, hogy az oroszlán egyik fegyvere pontosan az ordítás. Megbénítja az áldozatát. Azt mondják, aki ezt nagyon közelről hallott már oroszlán ordítást élő egyenesbe, az sokkolja az áldozatát. Lemereveti, lebénítja. És emiatt is tudja sokszor többek között elkapni, de a sátán pontosan ugyanezt teszi. Próbál bennünket megfélemlíteni. És ordít. És jön a mindennapokba, és ott keringőzik körülöttünk, próbálja megnézni, hogy hogyan tud bennünket elkapni. De Péter azt mondja, hogy akinek álljatok ellene a hitben. A kulcs szó a hit. Nem akarok nagyon orvosi vonalra elmenni, de amikor azt mondja Péter, hogy álljatok ellene a hitben, ott egy olyan görög szó van, ami az antihisztémi. Ez a latinban úgy jött át, hogy antihisztamin. Ez a különböző allergéneknek a ellenanyaga, vagyis hogy amivel esetleg károsodni tudna a szervezetünk mondjuk valami allergén, az antihisztamin közömbösíti. Ezt a képet használja itt Péter, hogy mivel tudjuk közömbösíteni a sátán ordítását, ha megállunk a hitben. Az a mi ellenszerünk. Semmi mással nem tudunk megállni az ördög ordításával szemben, csak a hitben kiállunk, és Péter folytatja, hogy miért? Mert a testvéreink is ugyanazok a szenvedésekbe telnek rajtuk a világon. A sátán mindig keres, hogy kit nyeljen el. Nagyon sok olyan keresztény van, aki most is börtönben van, szenvedések várják. Ma éppen a reformáció emléknapja van, és tudjuk azt, hogy rengeteg anabaptista mártír volt, mert csak azért, mert kitartottak egy bibliai igazság mellett, hogy a bemerítés a biblikus, ezért magukat protestánsnak nevező keresztények vízbe folytották őket, meg mágiára küldték őket, meg megkövezték őket, csak azért, mert kiálltak egy hit mellett. Kiálltak az Istenbe vetett hit mellett. Ellenálltak az ordító oroszlánnak életük árán is. De fontos, hogy legyél a hitben meggyökerezve, hogy amikor jönnek ezek az ordító oroszlánok, ellene tudjál állni ezeknek a támadásoknak. És nagyon érdekes, hogy miközben salom van a beremben, békesség van az oroszlánok vermében, van egy ilyen kis illusztráció is, hogy a angyalok szépen oda terelik az oroszlánok a Dánielhez. Ugye 89 éves idős emberről beszélünk, hideg van, nyírkos van, biztos kicsikét fázik. Az oroszlánok meg éjszaka meg is melengedték egy picit, nehogy esetleg hipotermiás állapotba kerüljön az öreg próféta. Ugyanakkor a palotában azt olvassuk, hogy a király nyugtalanul alszik. A királynak nem volt békessége. A királyt a lelkiismeret oroszlánja marta, a vádlás oroszlánja marta, a bűntudat oroszlánja marta, mert tudta, hogy nagyon csúnyán becsapták, és amikor Dániel bevetik a verembe, még azt is mondja Dánielnek, tisztában van vele, hogy Dániel, te Istened mentsen meg téged. Nekem szükségem van rád. Nekem egy ilyen emberre szükség van, aki ennyire álhatatos, ennyire kitartó, akibe tényleg nincsen semmi korrupció, akire ráépíthetek egy birodalmat, és akiben rendkívüli lélek van. És a király fogódik, kicsikét szépen fogalmazza a Biblia fordításunk, hogy énekes nőket sem fogadott magához. Nyilvánvalóan nem a Bonnie M-re gondolunk itt, vagy valami, hanem olyan hölgyekre, akik éppen különböző szolgáltatásokat nyújtottak a megfáradt királynak a napi kormányzás után. Semmi nem kell neki. Semmilyen szórakozás, semmilyen showműsor. Az egész éjszakát nyugtalanul alussza végig. Mert tudja, hogy rossz döntést hozott. És pedig fordítva kéne lenne a dolognak, király hozott egy rendeletet, valaki megszegte, börtönbe rakjuk, az ő baja. Dánielnek elvileg neki kellett volna rettegnie, meg idegeskedni, hogy jaj, most mi lesz az oroszlánok vermében, de pont fordítottját látjuk. Amikor valaki Isten békességében van, Istennek a nyugalmában van, akkor megtapasztalja Istennek ezt a természet fölötti békességét, ezt a természet fölötti nyugalmát. Nagyon érdekes tanulmányt lehetne abból is készíteni, hogy milyen történeti fordulópont van akkor, amikor a perzsa királyok nem tudnak aludni. Emlékezhetünk szintén ezt a történetére. Ezek a perzsa királyok valamiért néha ilyen aluszékonyságban, vagy kialvatlanságban szenvedtek, és valamiért nem tudnak aludni. Ilyenkor mindig valami nagyon izgalmas dolog történik. A Dániel beváló emberekről legalább háromszor vagy négyszer olvassuk, hogy ezek mindig összerohantak és összecsődültek, ezek mindig rohangáltak. Ellentétben a hívőkkel, akikről megvan, hogy az igaz ember az nem fut, aki hisz, az nem fut, nem menekül el. Ezek az emberek állandóan ebbe a mozgásba voltak, és Dániel átéli azt a győzelmet, amelyet Isten neki szánt. És ahogy mondtam, nem biztos, hogy mindenkinek ilyen természet fölötti győzelem lesz az osztály része. Dániel ezt tapasztalta meg, mert Istennek még szüksége volt rád. És hogy te Isten akaratában jársz, és én Isten akaratában járok, addig nem fogunk elmenni erről a földről, addig nem tudnak megölni bennünket, nem tudnak kivégezni, semmit nem tudnak velünk tenni addig, amíg Isten aztán mondja, hogy befutottál a célba. És utána már minden mindegy. Életem ideje, életünk ideje Isten kezében van. Ő rendelkezik velünk. Külső hatalmak nem tudnak. Isten előrelátott mindent, még a napok száma is meg volt írva a könyvében. Az utolsó másodpercig tudja, hogy mi történik. És nagyon tetszik a befejezés, amikor Dánielt kihúzzák ebből a veremből. Nyilván lift nem volt ebben az időben, valami kötés segítségével előszedik a prófétát. És azt olvashatjuk, hogy nagyon tetszik ez a rész a vége felé, amikor azt mondja a királynak, miután válaszol neki, az én Istenem elküldte angyalát és bezárta az oroszlánok száját, azok nem árthattak nekem, mert ártatlannak talált engem, és ellened sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvendett, kihozott a Dániát a veremből, és akkor kihúzták, semmi sérülést nem találtak rajta, mert hitt Istenben. Karcolás nélkül megúszta. Lehet, hogy oroszlán szaga volt egy kicsit, az azért elképzelhető, tehát nyilván a parfümériával gondok voltak, de önmagában Dániel karcolás nélkül úszta meg a dolgot. Még az eséstől sem szenvedett sérülést. Mint annak idején a három ifjú a tüzes kemencében, akiknek még a füst sem járt át a ruhájukat. Mert volt velük valaki. Itt is volt valaki. Isten elküldte az ő angyalát, befogta az oroszlánok száját, és nagyon érdekes, amit Dániel mond, úgy tűnik, hogy megint egy mennyei tanácskozás történt, erre több bibliai példa is van, hogy Dánielt megvizsgálták a mennyben is, és Isten ártatlannak találta őt. És azt is elmondta, hogy a király ellen sem vétkezett. Nem követtem el semmit a király ellen. Olyan dolgot követelt a király tőle, aminek semmi köze nem volt a kormányzáshoz, semmi köze nem volt a birodalomnak a felépítéséhez, semmi köze nem volt a közigazgatáshoz, semmihez nem volt köze. Egyedül Dánielt akarták vele kikészíteni. És ezért fontos, hogy amikor Isten téged átvisz egy próbán, átvisz egy nehézségen. Ha a legvadabb oroszlánok közé kerülsz is, ha Isten embere vagy, sértetlenül fogsz kijönni. Az isteni próbákból megerősödve, Istenbe vetett hitben megújulva fogsz kijönni. Nem lesz rajta sérülés. Amikor például Pál apostolt is a nehézség éri, például, vagy harcai vannak, Pál apostol mikor adta fel a küzdelmet? Soha. Nézzétek meg, például a második korintusi levelet, amikor Pál apostol beszél, 3-szor kaptam egy hián 40 botütést, veszedelemben voltam rablók között, folyókban, hajótörés szenvedtem, így meg úgy, mikor adta fel Pál apostol? Soha. Minden egyes próbából, minden egyes nehézségből úgy jött ki, hogy még inkább oda szánta magát Krisztus szolgálatára. És amikor ott van például a szigeten, megmarja egy kígyó, mit csinál? Papot hívott és utolsó kenetet kér? Nem. Lerázza a tűzbe, megyünk tovább. Imádkozik, semmi probléma nem történik. Miért? Mert Isten megőrizte az ő életét. Ilyen odaszánt életű keresztényekre vár ma Magyarország is, és Európa is. Dániel nem lett étrend kiegészítő. Pontosan azért, mert mindvégig kitartott az Isten iránti álhatatosságban, az Isten iránti hűségben, és meg tudott maradni a keskeny úton. Miért? Mert volt egy átadott ima élete, volt egy hiteles jelenbeli élete, és rendkívüli szellem volt benne. Ez volt a kulcsa Dánielnek. És ma ilyen keresztényekre van szükség Európának, akik nem alkudnak meg, akik vállalják azt, hogy kitartanak Isten és Krisztus akarata mellett, bármilyen következménye is van. Bármilyen következménye is van. Dániel bármikor eltehették volna az elmúlt 70 évben, nem tudták eltüntetni. Ha Isten helyezett téged egy helyre, ha Isten akar téged látni egy pozícióban, egy munkahelyen, egy szolgálatban, és abban te megállsz, és hűségesen kitartasz, és nem farizeusi módra, meg vasárnapi hívőként éljük az életünket, hanem ott megállunk, az Isten természet fölötti módon fogja megáldani. És az a rendkívüli szellem, az a rendkívüli lélek mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy ez az ember más, mint mi vagyunk. Ez másképp gondolkozik, másképp beszél, más az értékrendje. És ez követendő példa. Valakinek ellenség leszel. Valaki mindig lesz, aki be fog mószerolni, be fog árulni téged, irigyli majd a helyedet, irigyli az előreléptetésedet, irigyli az autódat, a családodat, a házadat. Volt már erre példa a történelemben, hogy koholt vádakkal keresztényeket fosztottak meg dolgaitól. Zsidókhoz írt levél szerzői is erről beszélnek. De fontos, hogy imádkozz az ellenségeidért. Mert ha ők ezeken a próbákon mennek keresztül, csak ott nem lesznek angyalok. Mert ők is bemekerülnek azok a szánok vermébe, csak ott nem lesznek angyalok. Amikor a Dániel vádlóit bedobják az oroszlánok vermébe, ott már nincsenek angyalok. Ott már nincs védelem. Nem volt, ami megmentse őket. Hogy Jézus tanított minket, imádkozunk az ellenségeinkért. Mert nekik szintén át kell menni nagyon sok nehézségen meg küzdelmen, de nekik nincs egy Istenük. És nincsenek angyalaik, akik befogják az oroszlánok száját. Ne legyünk kárörvendőek, ha ellenségeink esetleg elbuknak. Imádkozzunk azokért, akik üldöznek bennünket, zaklatnak bennünket. És imádkozzunk azért, hogy legyen olyan szívünk, ami megáll a nehézségek, a próbák, a harcok idején, hogy meg tudjon bennünket Isten áldani. Bármilyen nehéz helyzet is van. De ha nem tenné is. És ezért beszéltem korábban a mennyei értékrendről. Hogy ezt szem előtt tartjuk, hogy a jobbat keressük, a szebbet, a többet, akkor a Földön soha nem fogunk tudni annyit elérni, olyan szintre eljutni, ami csak töredékében is tudna kárpótolni a mennyei dolgokért. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Végezetül Péter apostol első levelének első rész 5.-7. versével szeretném befejezni bátorításul, hogy tudjuk ezt megélni, és akkor a oroszlányainkat jól tudjuk böjtöltetni és éheztetni. Akiket Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időbe nyilvánvalóvá legyen. Ebben örvendeztek, noha most mivel így kell lennie, kissé szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. Hitáltal van üdvösségünk. Az arany tisztítása most zajlik. Engedjük, hogy Krisztus megtisztítson bennünket, és a legnagyobb mennyei jutalom fog bennünket várni. Vagy pedig megtagadjuk a hitünket, megtagadjuk az Úrral való közösségünket, és nem leszünk dánieli típusú, dánieli jellemű emberek. Nem leszünk olyanok, akikre Krisztus úgy fog majd nézni az utolsó ítéletkor, amikor vele találkozunk, hogy jól van, hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra foglak bízni ezután. Ilyen sokra bizatást kívánok valamennyiünknek, és kívánom azt, hogy legyünk győztesek a mindennapokba, győzzük le az oroszlányainkat, és legyen a hitünk egy megpróbált, de becses és értékes hit. Amen.